39. fejezet. A nyomorúság ideje. Abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Dániel 12.1. Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a késői esőt, elküldte nekik a felüdülést, és ők felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok sietnek ides-oda. A földről visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba ráköszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek híven engedelmeskedtek, megkapták az élő Isten pecsétjét. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt kiáltja: elvégeztetett. És amikor ünnepélyesen kihirdeti, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is, az angyalsereg leteszi koronáját. Jelenések 22.11. Mindenkinek a sorsa eldőlt, életre vagy halálra. Krisztus elvégezte népéért az engesztelést, és eltörölte bűneiket. Alattvalóinak száma betelt, az ország pedig és a hatalom, és az egész ég alatt levő országok nagysága az üdvösség örököseinek tulajdona lesz, és Jézus királyok királyaként és uraknak uraként fog uralkodni. Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közbenjáró nélkül kell a szent Isten színe előtt élniük. A gonoszokat nem korlátozza már semmi. Sátán teljesen hatalmában tartja azokat, akik megmásíthatatlanul megkeményítették szívüket. Isten türelme véget ért. A világ elutasította irgalmát, megvetette szeretetét és lábbal tiporta törvényét. A gonoszok túllépték a határt. Próba idejük lejárt. Isten lelke, akinek makacsul ellenálltak, végül eltávozott tőlük. A menny kegyelmét nélkülözve védtelenek a gonosszal szemben. Sátán ekkor a végső nagy zűrzavarba taszítja a föld lakóit. Amikor Isten angyalai elengedik az emberi indulatok vadviharát, minden ellentét kiéleződik. Az egész világra kiterjed a pusztulás, ami rettenetesebb lesz, mint ami Jeruzsálemet sújtotta. Egyiptom elsőszülötteit egyetlen angyal ölte meg, és gyászba borította az egész országot. Amikor Dávid megsértette Istent a népszámlálással, egyetlen angyal okozta azt a rettenetes pusztulást, amely Dávid bűnének büntetése volt. A gonosz angyalok épp úgy pusztítanak Isten engedélyével, mint a szent angyalok Isten parancsára. A gonoszság erői készen állnak a világ széles pusztításra. Csak Isten engedélyére várnak. Az emberek azzal vádolják Isten törvényének tisztelőit, hogy csapásokat hoznak a világra. A természet félelmes háborgásáért, az emberek viszálykodásáért, a vérontásért és a mérhetetlen szenvedésért őket okolják. Az az erő, amely az utolsó figyelmeztetést kíséri, felbőszíti a gonoszokat. Haragjuk fellángol azok ellen, akik elfogadták az üzenetet, és Sátán még jobban elmélyíti a gyűlölet és az üldözés szellemét. Amikor Isten végleg elfordult a zsidó nemzettől, a nép és a papok erről mit sem tudtak. A Sátán irányítása alatt álló és a legiszonyúbb indulatoktól fűtött emberek még mindig Isten választott népének tartották magukat. A templomban tovább folytak a szolgálatok. Áldoztak beszennyezett oltárain, és naponta Isten áldását kérték arra a népre, amely Isten drága fiának vérét ontotta. Szolgáinak és apostolainak életére tört. Amikor a szentélyben elhangzik a visszavonhatatlan ítélet, és a világ sorsa örökre eldől, a föld lakói nem fognak tudni erről. Azok, akiktől Isten végleg visszavonta lelkét, a vallás formaságait továbbra is megtartják. A sátáni szenvedély, amellyel a gonoszság fejedelme betölti őket gonosz terveinek megvalósításához, az Isten iránti buzgóság látszatát fogja kelteni. Amikor a keresztény világban különösen kiéleződik a szombat körüli vita, és a vallási tekintélyek a világi hatalmasságokkal összefogva rákényszerítik az emberekre a vasárnap megtartását, egy maroknyi nép, amely határozottan megtagadja a népszerű rendelet iránti engedelmességet, egyetemes gyűlölet tárgyává válik. Hangsúlyt fog kapni az a vélemény, hogy nem szabad megtűrni azt a kisebbséget, amely szembehelyezkedik az egyházi intézménnyel és az állam törvényével, hogy inkább ők szenvedjenek, mint sem egész nemzetekre kiterjedjen a zűrzavar és a jogtalanság. 18 évszázaddal korábban Krisztus ellen éppen így érveltek a nép főemberei. Jobb nékünk, mondta a ravasz Kajafás, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. János 11.50. Ez az érv meggyőzőnek fog látszani, és végül azok ellen, akik megszentelik a negyedik parancsolatban foglalt szombatot, egy rendelet fog megjelenni, amely a legszigorúbb büntetésre méltónak ítéli ezeket a hívőket, és megengedi az embereknek, hogy egy meghatározott idő után megöljék őket. A hitehagyó protestantizmus az új világban az óvilág katolikusaihoz hasonlóan fog eljárni azokkal szemben, akik Isten minden rendelkezését tiszteletben tartják. Isten népe ekkor kerül abba a szorult helyzetbe, amelyet a próféta Jákob háborúsága idejének nevez. Ezt mondja ugyanis az Úr. A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Jeremiás 35.7. Jákob a gyötrelem éjszakáján buzgón kérte Istent, hogy szabadítsa meg Ézsau kezétől. 1 Mózes 32.24-30. Ez az éjszaka jelképezi azt a szenvedést, amely Isten népét a nyomorúság idején fogja sújtani. Jákob, aki csalással szerezte meg az Ézsaunak szánt atyai áldást, annyira megrémült bátyjának halálos fenyegetésétől, hogy életét féltve elmenekült. Hosszú évekig tartó szám kivetése után Isten parancsára elindult feleségeivel, gyermekeivel és nyájaival szülőhazája felé. Az ország határához érve rémülten hallotta a hírt, hogy Ézsau egy csapat harcos élén közeledik felé, kétségkívül azért, hogy bosszút álljon. Várható volt, hogy Jákob fegyvertelen és védtelen háza népe az erőszak és öldöklés tehetetlen áldozata lesz. Aggodalmát és félelmét súlyosbította a nyomasztó önvád, mert saját bűne okozta ezt a veszélyt. Egyedüli reménysége Isten irgalma volt, és egyetlen védelme az ima. Mégis mindent megtett, hogy jóvá tegye bátyja elleni bűnét, és elhárítsa a fenyegető veszélyt. Krisztus követőinek is, amikor közeledik a nyomorúság ideje, mindent el kell követniük, hogy helyes megvilágításba kerüljenek az emberek előtt, hogy eloszlassák az előítéletet, és elhárítsák a lelkiismeret szabadságát fenyegető veszélyt. Jákob, miután családját elküldte magától, hogy ne legyenek gyötrelmének tanúi, egyedül maradva Isten elé járult. Megvallotta bűnét, és hálásan megköszönte Istennek iránta tanúsított irgalmát. Majd mélységes alázattal hivatkozott az atyáival kötött szövetségre, és azokra az ígéretekre, amelyeket Bételben, éjszakai látomásban és számkivetése földjén személy szerint Istentől kapott. Elérkezett életének válságos pillanata. Minden kockán forgott. A sötétben és a magányban tovább imádkozott. Megalázta magát Isten előtt. Egyszer csak egy kéz nehezedett a vállára. Ellenség tört életére, gondolta, és kétségbe esett erőfeszítéssel küzdött támadójával. Amikor felhasadt a hajnal, az idegen természet fölötti erejét vette igénybe, és érintésére az erős Jákob bénultan, tehetetlenül, sírva, könyörögve kapaszkodott a titokzatos ellenség nyakába. Jákob most már tudta, hogy a szövetség angyalával küzdött. Megnyomorodott, de irtózatos szenvedése ellenére sem mondott le szándékáról. Régóta nyugtalanította, bántotta, mardosta a bűntudat. Most tudni akarta, hogy Isten megbocsátotta-e bűnét. A mennyei látogató, mintha távozni készült volna. De Jákob belekapaszkodott és áldásért könyörgött. Az angyal sürgette, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. De a pátriárka kiáltott, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Micsoda bizalom, és micsoda szívós kitartás! Ha Jákob kérkedve önhitten követelőzött volna, nyomban megsemmisül. Ő azonban megvallotta, hogy gyenge és méltatlan, de bízott a szövetségét megtartó Isten irgalmában. Küzdött az angyallal és legyőzte. Hóseás 12.4. Ez a bűnös, tévedő, halandó ember, bűneit megbánva, magát megalázva, akaratát feladva győzött a mennyurával vívott harcban. Remegve kapaszkodott Isten ígéreteibe, és az a szív, amely végtelenül szeret, nem tudott nemet mondani a bűnös könyörgésére. Jákob győzelmének bizonyítékául, és azért, hogy másokat is példája követésére bátorítson, nevét, amely bűnére emlékeztette, Isten olyan névre változtatta, amellyel győzelmének állított emléket. Az a tény pedig, hogy Jákob győzött az Istennel vívott harcban, biztosíték volt arra, hogy az emberekkel vívott küzdelemben is győzni fog. Már nem félt bátyja haragjától, mert az Úr volt az oltalma. Sátán, aki vádolta Jákobot Isten angyalai előtt, és jogot formált arra, hogy bűne miatt elpusztítsa, arra késztette Ézsaut, hogy Jákob ellen induljon. És azon a hosszú, küzdelmes éjszakán megpróbálta a pátriárkát a bűntudattal elcsüggesztve Istentől elszakítani. Jákob már a kétségbeesés határán volt. Tudta, hogy a menny segítsége nélkül elpusztul. Őszintén megbánta súlyos bűnét, és Isten irgalmára hivatkozott. Nem volt hajlandó szándékáról lemondani, és erősen belekapaszkodva az angyalba, komolyan, szívettépő kiáltással könyörgött, amíg nem győzött. Sátán a nyomorúság idején fel fogja bújtani a gonoszokat, hogy pusztítsák el Isten népét, miként annak idején Ézsaut is felbújtotta, hogy támadja meg Jákobot. És ahogy Jákobot vádolta, úgy fogja Isten népét is vádolni. A világ népét alattvalói közé sorolja. De az a kis csapat, amely megtartja Isten parancsolatait, elveti az ő felsőbbségét. Ha Sátán eltörölhetné őket a földről, győzelme teljes lenne. Látja azonban, hogy a szent angyalok vigyáznak rájuk, és ebből arra következtet, hogy Isten megbocsátotta bűneiket. Arról azonban nem tud, hogy ügyük eldőlt a mennyei templomban. Pontosan tudja, milyen bűnök elkövetésére kísértette őket, és ezeket a bűnöket mérhetetlenül eltúlozva tárja Isten elé, és azt állítja, hogy ezek az emberek épp oly méltatlanok Isten kegyelmére, mint ő. Nem igazság, mondja, hogy az Úr e vétkezők bűneit megbocsátja, őt pedig és angyalait elpusztítja. Zsákmányaként tart rájuk igényt, és követeli őket Istentől, hogy rájuk tehesse gyilkos kezét. Sátán vádolja Isten népét bűneik miatt, az Úr pedig megengedi, hogy a végsőkig megpróbálja Istenbe vetett bizalmukat, hitüket és álhatatosságukat. Amikor a múltra gondolnak, reményük meginog, mert nem sok jót fedeznek fel önmagukban. Teljes tudatában vannak gyengeségüknek és érdemtelenségüknek. Sátán azzal a gondolattal próbálja megrémíteni őket, hogy esetük reménytelen, hogy soha nem fognak megtisztulni. El akarja venni hitüket, hogy kísértéseinek engedve elforduljanak Istentől. Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a megváltónak ez az ígérete. Megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő. Jelenések 3:10. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsátott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. De ha méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elveszítik életüket, Isten szent nevére hoznak szégyent. Isten népe mindenfelé cselszövésről hall, és lázadást lát. Mélységesen sóvárognak arra, hogy vége szakadjon ennek a nagy hitehagyásnak és a gonoszok gonoszságának. Kérik Istent, hogy állítsa meg a lázadást, de ezt mardosó önváddal teszik, mert kevés volt az erejük a bűn áradatának elutasítására és visszaszorítására. Úgy érzik, hogy ha minden képességüket fejlesztve mindig Krisztus szolgálatában álltak volna, Sátán seregei kevésbé tudtak volna diadalmaskodni rajtuk. Furdalja őket a lelki ismeret, mégis sok-sok bűnük megbánására és a megváltó ígéretére hivatkoznak. Fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Ézsaiás 27:5. Hitüket nem rendíti meg, amiért imájukra késik a válasz. Végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, miként Jákob az angyalt, és ezt mondogatják. Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Hogyha Jákob előzőleg nem bánta volna meg a bűnét, azt, hogy csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot, az irgalmas Isten nem hallgatta volna meg imáját, és nem őrizte volna meg életét. Ha a nyomorúság idején Isten népének, aggódásuk és gyötrődésük közben be nem vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának. Kétségbeesésükben elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal szabadulásért könyörögni Istenhez. Nagyon is tudatában vannak méltatlanságuknak. Nincsenek elrejtett hibáik. Bűneik előttük mentek az ítéletre. Isten eltörölte a bűnöket, és ők már nem is emlékeznek rájuk. Sátán sok emberrel el tudja hitetni, hogy Isten elnézi az apró mulasztásokat. De az Úr, ahogy Jákob esetében megmutatta, semmiképpen nem hagyja jóvá és nem tűri el a gonoszt. Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik bűneiket, mert azok bevallatlanul és megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél hangzatosabb a hitvallásuk, és minél rangosabb a helyük, Isten annál súlyosabbnak ítéli eljárásukat, és annál biztosabb nagy ellenségük diadala. Akik halogatják az ítéletre való felkészülést, azok nem fognak elkészülni sem a nyomorúság idején, sem később. Esetük reménytelen. Azok az állítólagos keresztények, akik a végső félelmes csatáig nem készültek el, reményt vesztve mardosó fájdalommal fogják megvallani bűneiket, miközben a gonoszok újonganak gyötrelmükön. E bűnvallomás épp olyan, mint Ézsaué és Júdásé. A törvényszegés következményét siratják, nem pedig magát a bűnt. Nem bánták meg, és nem utálják igazán a bűnt. Azért ismerik be bűnüket, mert félnek a büntetéstől, de az egykori fáraóhoz hasonlóan a büntetés elmúltával újra dacolnának a mennyel. Jákob története is bizonyságot tesz arról, hogy Isten nem veti el a sátán által megkísértett, rászedett, bűnre csábított, de hozzá őszinte bűnbánattal visszatérő embert. Sátán el akarja pusztítani, de Isten elküldi angyalait, hogy a veszély idején vigasztalják és oltalmazzák. Sátán támadása ádáz és elszánt. Csalásai félelmesek. De az Úr szemmel tartja népét, és meghallja kiáltásukat. Szenvedésük mérhetetlen. A kemence lángjaiban már-már elhamvadnak. De az ötvös kihozza őket onnan, mint tűzben megpróbált aranyat. Isten épp úgy szereti őket a súlyos próba idején, mint amikor a legfényesebben ragyogott felettük a nap. De a tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség, és Krisztus képmását csak így tükrözhetik tökéletesen vissza. A reánk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget. Olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. Jákob azért győzött, mert álhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákob, akik olyan buzgók és álhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan győzni fognak. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel. Milyen kevesen tudják, mi is az. Mi kevesen tárták fel egyszer is lelküket hővágyjal Isten előtt, annyira, hogy minden idegszáluk megfeszült. Amikor a kétségbeesés hullámai leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, mi kevesen kapaszkodnak törhetetlen hittel Isten ígéreteibe. A kis hitűeket súlyosan fenyegeti az a veszély, hogy belekerülnek a sátáni csalások és a lelki ismeretet elfolytó rendelet szívó hatásába. És ha ekkor ki is állják a próbát, a nyomorúság idején még jobban elcsüggednek és elkeserednek, mert nem szokták meg azt, hogy Istenben bízzanak. A hit leckéit, amelyeket addig nem tanultak meg, e rettenetes körülmények között lesznek kénytelenek megtanulni. Most kell igyekeznünk arra, hogy Istent ígéreteinek igénylésével megismerjük. Az angyalok minden buzgó és őszinte imát feljegyeznek. Mondjunk le inkább önző kedvteléseinkről, mintsem elhanyagoljuk az Istennel való beszélgetést. A legnagyobb szegénység és a legönmegtagadóbb életkörülmény az ő jóváhagyásával jobb, mint a gazdagság, méltóság, kényelem és barátság anélkül. Időt kell szakítanunk az imádkozásra. Ha engedjük, hogy földi érdekek kössék le figyelmünket, az Úr adhat nekünk időt úgy is, hogy elveszi bálványozott aranyunkat, házainkat és termőföldjeinket. A fiatalok nem esnének bűnbe, ha csak olyan útra lépnének, amelyre kérhetik Isten áldását. Ha a hírnökök, akik az utolsó ünnepélyes intést viszik a világnak, nem hidegen, unottan, közömbösen kérnék Isten áldását, hanem buzgón és hittel, miként Jákób, sok olyan helyet találnának, ahol elmondhatnák: láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. 1 Mózes 32.30. A menny a győztesek közé sorolná őket, akik diadalmaskodtak Istenen és embereken. Nem sokára itt van a nyomorúságos idő, amilyen nem volt még. Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen súlyos lesz a megpróbáltatás. A próbában mindenkinek egyedül kell Isten előtt megállnia. Ha Noé, Dániel és Jób az országban volna, élek én, az Úristen mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt. Ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg. Ezékiel 14.20. Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg nagy főpapunk engesztelést végez értünk. Megváltunk még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol meg tudja vetni a lábát, dédelgetett bűnös vágyat, amellyel kísértéseit érvényre juttathatja. De Krisztus elmondhatta önmagáról: jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. János 14.30. Sátán nem talált semmi olyat Isten fiában, ami által legyőzhette volna. Jézus megtartotta atya parancsolatait, és nem volt benne semmi bűn, amit Sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől, Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. Drága megváltónk, kér, hogy zárkózzunk fel mellé, és egyesítsük gyengeségünket az ő erejével, tudatlanságunkat az ő bölcsességével, érdemtelenségünket az ő érdemeivel. Isten gondviselése az az iskola, amelyben megtanulhatjuk Jézus szelídségét és alázatosságát. Az Úr nem a könnyebb és a kellemesebb út felé mutat, amelyet mi választanánk, hanem az élet igazi célja felé. Rajtunk múlik, hogy együttműködünk-e azokkal az eszközökkel, amelyekkel Isten jellemünket a mennyei mintára akarja alakítani. Ha ezt a munkát elodázzuk vagy mellőzzük, lelkünk nagy veszélyben forog. János apostol látomásban egy erőteljes hangot hallott a mennyből, amely ezt kiáltotta. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Jelenések 12:12. Félelmetesek azok a jelenetek, amelyek a mennyei hangot erre a kiáltásra kényszerítik. Amint az idő rövidül, Sátán haragja egyre nő. Csaló és pusztító munkája a nyomorúság idején fog tetőzni. Nem sokára félelmes természet fölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a föld királyaihoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában. Közreműködésükkel Sátán uralkodókat és alattvalókat egyaránt elámít. Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a világ megváltóját megillető címre és imádatra tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak, és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek a Szentírás bizonyságtételének ellentmondanak. A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a megváltó adventjével fognak beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot fogja kelteni, hogy Krisztus eljött. Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, amit János a Jelenések könyvében Isten fiáról festett. Jelenések 1:13-15. Emberi szem nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi. Ez a győzelmi kiáltás harsog bele a levegőbe. Krisztus eljött! Krisztus eljött! Az emberek leborulnak előtte és imádják. Ő pedig felemeli kezét, és áldást mond reájuk, miként Krisztus áldotta meg tanítványait, amikor a földön élt. A hamis Krisztus hangja lágy, szelíd és megnyerő. Nyájas, kedves hangon elmond néhányat a megváltó ajkáról elhangzó drága mennyei igazságokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és megparancsolja mindenkinek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott. Kijelenti, hogy azok, akik a szombat szentségét makacsul vallják, az ő nevét káromolják, ha nem hajlandók meghallgatni angyalait, akik által fényt hint és igazságot tanít. Ez a súlyos csalás szinte leleplezhetetlen. Miként a Simon mágus által félrevezetett samaritánusok, a tömegek is, kis emberek és nagyok, hitelt adnak ezeknek a varázslatoknak, és ezt mondják. Ez az Istennek a ma nagy ereje. Apostolok cselekedetei 8:10. Isten népét azonban nem lehet megtéveszteni. E tanítások ellentmondanak a Szentírásnak. A hamis Krisztus a fenevadra és a fenevad képének imádóira mond áldást, pontosan azokra, akikre a Biblia tanúsága szerint Isten ki fogja tölteni elegyítetlen haragját. Sátán nem hamisíthatja meg Krisztus adventjét. A megváltó figyelmeztette népét e csalásra, és világosan megjövendölte, milyen lesz második eljövetele. Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Azért, ha azt mondják majd néktek, ímé a pusztában van, ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban, ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egészen napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Máté 24-24-27-31 25-31 Jelenések 1-7 1 Tesszalonika 4-16-17 Ezt az eljövetelt nem lehet utánozni. Erről mindenki tudni fog. Az egész világ látni fogja. Csak azok lesznek felvértezve az egész világot fogjulejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az igazságot. A Biblia bizonyságtétele nyomán felismerik az álcázott csalót. A próba senkit sem fog elkerülni. A kísértés rostája megmutatja, ki az igazi keresztény. Vajon Isten népe olyan szilárdan ragaszkodik az igéhez, hogy érzékei nem fogják megcsalni? Fog-e ragaszkodni a Bibliához, és csak is a Bibliához ebben a válságban? Sátán mindent megtesz, amire lehetősége van, hogy az a nap készületlenül találja őket. Ügyeikből akadályt kovácsol számukra. Földi kincsekből csapdát állít nekik. Nehéz, kimerítő terheket helyez rájuk, hogy az élet gondjaival túlterhelt szívüket a megpróbáltatás napja tolvajként lepje meg. Amikor a rendelet, amelyet a kereszténység különböző vezető személyiségei a parancsolatok megtartói ellen adnak ki, megfosztja őket a kormányzat védelmétől, és kiszolgáltatja a pusztulásukat óhajtóknak, Isten népe elmenekül a városokból, a falvakból, és csoportokba verődve kihalt félreeső helyeken tanyázik. Sokan fognak menedéket találni a hegyek között. A Piemont völgyi keresztényekhez hasonlóan a föld magaslatait teszik szentélyükké, és megköszönik Istennek a kőszálak csúcsát. Ézsaiás 33:16 De minden népből és társadalmi osztályból sokan, nagyok és kicsik, gazdagok és szegények, feketék és fehérek, a legigazságtalanabb és legkegyetlenebb fogságba kerülnek. Isten gyermekei láncra verten, börtönrácsok mögött, halálra ítélten, egyesek halálra éheztetve, sötét, undorító börtönökben nehéz napokat fognak átélni. Emberi fül nem figyel sóhajukra, emberi kéz nem segít rajtuk. Vajon az Úr elfelejti-e népét e nehéz órában? Elfelejtette Isten a hűséges Noét, amikor ítéletével sújtotta az özönvíz előtti világot? Elfelejtette Lótot, amikor tűz szállt alá az égből, hogy megemészze a síkság városait? Elfelejtette Józsefet, akit Egyiptom bálványimádó népe vett körül? Elfelejtette Illést, amikor Jézabel megesküdött, hogy a Baál proféták sorsára juttatja? Ott felejtette Jeremiást sötét és zord tömlöcében? Ott felejtette a három héber ifjút a tüzes kemencében, vagy Dánielt az oroszlánok vermében? Szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik éj az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé az én markaimba metszettelek fel téged. Ézsaiás 49:14-16 A seregek ura mondta, aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Zakariás 2:8 Az ellenség börtönbe vetheti Isten gyermekeit, de a börtönfalak nem emelhetnek válaszfalat lelkük és Krisztus között. Minden hatalom felett áll az, aki látja gyengeségeiket, aki ismeri minden megpróbáltatásukat. Cellájuk magányában, Angyalok fogják felkeresni őket, a menny fényét és békéjét hozzák nekik. Palotává lesz a börtön, mert a hitben gazdagok laknak benne. A sötét falakat mennyei fény világítja meg, mint amikor Pál és Silás éjfélkor imádkozott, és dicsénekeket énekelt a Filippi börtönben. Isten büntető ítélete azokat fogja sújtani, akik népét sanyargatni és pusztítani akarják. Isten türelme a gonoszok iránt törvényszegésre bátorítja az embereket, de büntetésük nem marad el, és rettenetes lesz, ha soká késik is. Mint a Perázim hegyén felkel az Úr, és mint a Gibeon völgyében megharagszik, hogy megtegye munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát, amely hallatlan lesz. Ézsaiás 28-21. Irgalmas Istenünknek a büntetés szokatlan tett. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában. Ezékiel 33-11. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Hosszú tűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. 2 Mózes 34-6-7, Náhum 1-3. Az igazságos Isten rettenetes dolgokkal fog földre tiport törvényének érvényt szerezni. A törvényszegőre váró büntetés súlyosságára abból következtethetünk, hogy az Úr nem siet az ítéletet végrehajtani. A nemzet, amelynek Isten sokáig tűr, és amelyre nem sújt le addig, míg be nem tölti gonoszságának mértékét, végül ki fogja inni a harag poharát, amelybe nem vegyül irgalom. Amikor Krisztus közbenjárása megszűnik a szent helyen, Isten kitölti elegyítetlen haragját azokra, akik imádják a fenevadat és képét, és felveszik magukra a fenevad bélyegét. Jelenések 14:9-14. Izrael népének megszabadítása előtt Isten csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Azok a csapások, amelyek Isten népének végső szabadulása előtt a világot fogják sújtani, hasonlítanak az egyiptomi csapásokhoz, csak rettenetesebbek lesznek annál, és sokkal több embert érintenek. A Jelenések könyvének írója így ecseteli azokat a szörnyű csapásokat. Támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. A tenger olyanná lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben, és a folyóvizek és a vizek forrásai vérré lesznek. Bármennyire iszonyú is ez a büntetés, Isten igazságosságához nem fér kétség. Isten angyala kijelenti: Igaz vagy, Uram, hogy ezeket ítélted. Mivel, hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni, mert méltók arra. Jelenések 16:2-6. Akik Isten népét halálra ítélik, épp oly bűnösek vérük ontásában, mintha saját kezükkel ölték volna meg őket. Krisztus is vétkesnek nyilvánította a korabeli zsidókat az Ádám kora óta megölt szent emberek vére ontásáért, mert épp olyan lelkületűek voltak, és ugyanazt akarták tenni, amit a proféták gyilkosai. A következő csapásnál a napnak adaték, hogy az embereket tikkassza tűzzel, és tikkadának az emberek nagy hévséggel. Jelenések 16:8-9. A proféták elmondták, milyen lesz a föld e félelmes időkben. Gyászol a föld, mert elveszett a mező aratása. A mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak. Mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük. Kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűzemésztette meg a puszta virányait. Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úristen, és temérdek lesz a hulla. Szó nélkül hányák minden üvé. Jóel 1:10-12, 17:20, Ámos 8:3. Ezek a csapások nem egyetemesek, különben a föld lakói mind elpusztulnának. De ilyen szörnyű csapásokról halandó ember soha nem hallott. Azok a büntetések, amelyek a kegyelemidő lezárta előtt sújtották az embereket, mind kegyelemmel voltak elegyítve. A közben járó Krisztus vére pajsként védte a bűnöst bűnének teljes büntetésétől, de a végítéletkor Isten irgalom nélkül önti ki haragját. Azon a napon tömegek fognak vágyakozni Isten kegyelmének védelme után, amelyet oly sokáig semmibe vettek. Ímé napok jőnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Ámos 8:11-12. Isten népe sem menekül meg a szenvedéstől. Üldözni és nyomorgatni fogják őket, nélkülözni és éhezni fognak, de nem pusztulnak el. Az az Isten, aki Illésről gondot viselt, egyetlen önfeláldozó gyermekét sem hagyja magára. Aki számon tartja fejük hajszálait, gondja lesz rájuk, és az éhínség idején is eledelt ad nekik. Míg a gonoszok az éhségtől és a ragálytól elpusztulnak, az igazakat angyalok védik, és kielégítik szükségleteiket. Annak, aki igazságban jár, szól az ígéret. Kenyerét megkapja, vize el nem fogy. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Ézsaiás 33:15-16, 41:17. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a jú az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. De azok, akik félik őt, örvendezni fognak az Úrban, és vigadni szabadításuk Istenében. Habakuk 3:17-18. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a dökhaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren. Hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad hajlékoddá, nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz. Zsoltárok 121:5-7, 91:3-10. emberileg mégis az lesz várható, hogy Isten népe ekkor vérével fogja bizonyságtevését megpecsételni, akár csak az előtte járó mártírok. Ők maguk is attól tartanak, hogy az Úr kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez. Éjjel és nappal szabadulásért kiáltanak Istenhez. A gonoszok újonganak és gúnyosan kiáltják. Hol van a ti hitetek? Isten miért nem szabadít meg titeket kezünkből, ha valóban az ő népe vagytok? De a várakozók visszagondolnak a golgotai kereszten haldokló Jézusra, és az így kiáltozó, gúnyolódó főpapokra és főemberekre. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Máté 27.42. Jákobhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső harcról árulkodik, sápadtság ül minden arcon, de nem hagyják abba a buzgó imát. Ha az emberek szeme mennyei látásra nyílna, hatalmas erejű angyalok csoportjait látnák azok körül, akik megtartották Krisztus béketűrésre intő beszédét. Az angyalok szeretettel figyelik Krisztus követőinek szorult helyzetét, és hallgatják imájukat. Vezérüktől várják a parancsot, hogy kiragadják őket a veszedelemből. De még egy kicsit várniuk kell. Isten népének ki kell innia a kelyhet, és meg kell keresztelkednie a szenvedések tüzében. Pontosan az a késedelem a legjobb válasz könyörgésükre, amely oly nagyon fáj nekik. Miközben bizakodva várnak az Úr cselekvésére, gyakorolniuk kell azt a hitet, reménységet és türelmet, amelyet oly kevéssé gyakoroltak vallásos életükben. De Isten a választottakért megrövidíti a nyomorúság idejét. Az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal. Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Lukács 18.7.8. A vég hamarabb itt lesz, mint ahogy az ember várja. A búzát az angyalok kévégbe kötve fogják Isten csűrébe gyűjteni, a konkolyt pedig nyalábba fogva a pusztulás tüzébe vetni. A mennyei őrszemek megbízatásukat híven teljesítve tovább őrködnek. Bár rendelet jelöli meg azt az időt, amikor Isten parancsolatainak megtartóit meg lehet ölni, ellenségeik helyenként elébe fognak vágni a rendeletnek, és idő előtt megkísérlik kioltani életüket. De senki sem törhet át a hatalmas őrzők seregén, akiket Isten a hűséges emberek köré állít. A városokból és a falvakból menekülők közül egyeseket megtámadnak ugyan, de az ellenük felemelt kard összetörik, és gyenge szalmaként hullik le. Lesznek olyanok, akiket harcosok alakjában megjelent angyalok védenek meg. Isten mindenkorban angyalok útján nyújtott segítséget és szabadulást népének. A mennyei lények tevékenyen részt vesznek az emberek ügyeiben. Hol villámlásként fénylő ruhában, hol vándoröltözetű emberekként tűntek fel, és megjelentek Isten embereinek emberi formában. Délidőben megpihentek a tölgyek alatt, mintha elfáradtak volna. Elfogadták az emberek vendégszeretetét. Vezettek vándorokat, akikre ráesteledett. Saját kezükkel szították lángra az oltár tüzét. Kinyitottak börtönajtókat, és kiszabadították az Úr szolgáit. A menny vértjében jöttek, hogy elhengerítsék a követ a megváltó sírjáról. Az angyalok sokszor vesznek részt emberi alakban az igazak összejövetelein. Ellátogatnak a gonoszok közé is, miként Szodomába is elmentek, hogy feljegyezzék tetteiket, és megállapítsák, átlépték-e már Isten türelmének határát. Az Úr gyönyörködik az irgalmasságban. Egyesek kedvéért, akik valóban szolgálják őt, visszatart csapásokat, és meghosszabbítja a tömegek békességét. Az Isten ellen vétkezők alig ha tudják, hogy életükért néhány hívő embernek adósok, akiknek a gúnyolásában és sanyargatásában örömet találnak. A világ urai nem is sejtik, hogy tanácskozásaikon sokszor angyalok viszik a szót. Emberi szemek tekintenek rájuk, emberi fülek hallgatják felhívásaikat. Emberi ajkak ellenzik javaslataikat, és gúnyolják ki tanácsaikat. Emberi kezek bántalmazzák és sebzik meg őket. A tanácskozó termekben és a törvényszékeken e mennyei követek azt tanúsítják, hogy jól ismerik az emberiség történelmét. Jobban tudnak érvelni az elnyomottak ügyében, mint a legtehetségesebb és a legékesebb beszédű védőügyvédek. Meghiúsítottak döntéseket, és megakadályoztak gonoszságokat, amelyek késleltették volna Isten művét, és nagy szenvedést okoztak volna népének. A veszedelem és a szükség idején az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Zsoltárok 34.8. Isten népe vágyakozva vár királya közelettének jeleire. A meddig tart még az éjszaka kérdésre az őrök határozottan válaszolják. Közelg a reggel, de még éjszaka van. Ézsaiás 21.11-12. Fény ragyog a hegycsúcs felett vonuló felhőkön. Nem sokára látható lesz királyunk dicsősége, és az igazság napja felragyog. A reggel és az éj küszöbén vagyunk, az igazak végtelen napjának és a gonoszok örök éjjének kezdetén. Miközben a küzdők Istent ostromolják könyörgésükkel, úgy tűnik, mintha a láthatatlan világot eltakaró függöny már-már felgördülne. Az égen az örök nappal hajnal pírja fénylik, és mint angyalok éneke zengenek-e szavak. Álljatok erősen, maradjatok hívek, jön a segítség. Krisztus, a mindenható győző, a halhatatlan dicsőség koronáját nyújtja fáradt katonáinak. Hangja a félig nyitott kapukból hangzik. Ímé ti veletek vagyok, ne féljetek, ismerem minden fájdalmatokat. Én is szenvedtem ugyanúgy, mint ti. Nem új ellenséggel hadakoztok. Én megvívtam a csatát, értetek, és több lesz az, mint győzelem, amit az én nevemmel kivívtok. Drága megváltónk akkor küld segítséget, amikor szükségünk van rá. Az utat, amely a mennybe visz, az ő lába nyoma szentelte meg. Minden tövis, amely megsebzi lábunkat, az övét már megsebezte. Minden keresztünket ő már előbb hordozta. Az Úr megengedi a harcot, hogy felkészítse lelkünket a békére. A nyomorúság ideje súlyos megpróbáltatást hoz Isten népének. De ekkor üt az óra, amikor minden őszinte hívőnek felfelé kell tekintenie, hogy hitben megpillantsa maga körül az ígéret szivárványát. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön. Vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű? Hogy elfeledkeztél az Úrról, teremtődről, hogy félsz szüntelen minden napon, nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni. De hol van a nyomorgató haragja? Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben. Kenyeresen fogy el, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkettetem a tengert, és zúgnak habjai, seregeknek ura az én nevem. Én adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával födöztelek be. Ézsaiás 51.11.16. Ezért halld meg ezt, szenvedő, ki részeg vagy, de nem bortól. Így szól urad az Úr, és Istened, aki népéért bosszút áll. Ímé, kiveszem kezedből a tántorgás poharát, haragom öblös kelyhét, nem iszott többé azt meg. És én adom azt nyomorgatóit kezébe, akik azt mondották lelkednek, hajolj meg, hogy átmenjünk te rajtad, és a te hátadat olyanná tetted, mint a föld, és mint a minő az utca a járóknak. Ézsaiás 51.21.23. A korszakokon áttekintő Isten, a döntő órákban gyermekeire irányítja figyelmét, akik ellen a földi hatalmasságok fellépnek, és akik, mint a száműzött foglyok, attól félnek, hogy halálra éheztetik, vagy megölik őket. De a Szent Isten, aki Izrael előtt szétválasztotta a Vörös-tengert, meg fogja mutatni hatalmát, és kiszabadítja gyermekeit. Azon a napon, ezt mondja a seregeknek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Malakiás 3.17. Ha Krisztus hű tanúinak vére ekkor hullana, az nem volna Isten aratására gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt. Hű bizonyságtevésük senkit sem győzne meg az igazságról, mert a kérlelhetetlen szív addig taszította el magától a kegyelem hullámait, amíg azok nem tértek többé vissza. A sötétség fejedelmének diadala lenne, ha az igazakat megölnék ellenségeik. Ezt mondja a zsoltáros. Bizony elrejt engem az ő hajlékában a veszedelem napján. Eltakar engem sátrának rejtekében. Zsoltárok 27.5. Krisztus pedig ezt mondta. Menj be, népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a búsharag. Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát. Ézsaiás 26.20.21. Dicső lesz azoknak a szabadulása, akik türelmesen várták Krisztust, és akiknek a neve be van írva az élet könyvébe.